Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A november 28-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a november 28-ára és a december 5-ére dátumozott szám 46 oldalán és a Híd nevű melléklet 60 oldalán lévő 90 cikkből válogatunk. A negyedik oldalon mondja Sebesi Julianna, hogy nagyon sokat hozzáad a személyiségemhez, hogy Isten tiszteletre járó, aktív gyülekezeti tag vagyok. Az iskolában is mindenki tudja rólam, hogy Isten hívő vagyok, ugyanis ez megnyilvánul a személyiségemben. Szüleimmel kisgyermekkorom óta Isten tiszteletre, Biblia órákra járok. Korábban volt egy időszak, amikor eltávolodtam egy kicsit a gyülekezettől, de visszataláltam. Az ötödik oldalon írja Wertler Gábor, hogy Keresztelő János nem csak azt hirdette Jézusról, hogy nagyobb mindennél, hanem azt is, hogy irgalmasabb mindenkinél. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Majd Jézusra mutatva kimondta a legszebb adventi üzenetet, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. A kilencedik oldalon írja Prőle Gergely, hogy Márton napján tartotta meg soron következő ülését a Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma. Szó esett a Magyarország kormánya által a lelkészek és hitoktatók jövedelem kiegészítését szolgáló költségvetési támogatás elosztásáról. Az elfogadott szabályrendelet a lelkészek esetében az adatszolgáltatási kötelezettség határidőre történő teljesítéséhez köti a teljes összeg kifizetését. A 12. oldalon olvasjuk, hogy Áhimel András a halálának körülményei miatt lett ismert. Dr. Zsilinszky Endrével komoly politikai és személyes konfliktusba kerültek. A korabeli sajtó 1911 tavaszától őrzi a két tábor közötti személyeskedéstől sem mentes üzengetéseket. Zsilinszky két fia, Endre, a későbbi Bajcsi Zsilinszky néven ismert politikus, és Gábor felkeresték Áhimot. A találkozás dulakodásba torkollott, amelynek következtében Áhimot halálos lövés érte. A Zsilinszky fivéreket végül jogerősen felmentette a bíróság. A 15. oldalon írja Szemerei János püspök, hogy Jézus nagy csütörtökön nem rendelt el ortodox, római katolikus, evangélikus, református, stb. Úrvacsorai rendeket. Ezek az évszázadok során kikristályosodott értelmezések révén alakultak ki, amelyek fontosak és értékesek a maguk nemében, de töredékesek is, mint minden emberi dolog. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus heti lap november 28-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 43 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Erdő Péter bíboros és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkárságának felhívására 9. alkalommal tartottak világméretű szentségimádási és imaláncot november 20-án. Európa szinte minden országából és szerte a nagyvilágból csatlakoztak az imalánchoz. A harmadik oldalon írja Bánk József, hogy milyen legyen a bűnbánatunk? Őszinte, amely nem kendőz el semmit, nem hallgat el semmit, nem huny szemet semmi rossz fölött. Krisztus csodatevésének egyik jele az evangélium szerint a vakok látnak. Az igazi bűnbánatnak az lesz az eredménye, tisztán látás a lelki dolgokban. Ha bűnbánatot akarunk tartani, először a lelki vakságtól kell megszabadulnunk. Rozsdi Pál írja, hogy napjainkban divatba jött a karácsonyt megelőző advent. Örülhetnénk is neki, ha nem volna olyan kereskedelmi jellege. Persze a karácsonyi ajándékozás, vásárlás sem ördögtől való, csak nem jó helyettesíteni az ünnepre való lelki előkészületet a karácsonyi bevásárlással. A latin adventus azt jelenti, hogy eljövetel, adventus domini, az Úr eljövetele. Várakozás, előkészület az Úr világra születésének, karácsonynak ünneplésére. Lóczi Tamás mondja, hogy boldog új évet kívánok mindenkinek. Azért kezdem így, mert számunkra, keresztényeknek adventtel kezdődik az új esztendő. Nem azért, mert mindenáron ki akarunk lógni a sorból, és szembe menni a világ gondolkodás módjával, hanem sokkal inkább azért, mert egy keresztény mindent az üdvösség történet távlatában szemlél. A 8. oldalon írja Marics József, hogy Bátor István, lengyel király és erdélyi fejedelem alkalmasnak találta az időt az Oroszország elleni háborúra, az elfoglalt területek visszaszerzésére. Bátor István király 1579. június 30-án elindította a 4. rettegett Iván orosz cár elleni hadjáratot, amelyben hősiesen harcoltak a magyar és az erdélyi csapatok is. Rettegett Iván cár az udvarával együtt világosan látta, hogy a trónját és a birodalmát csak diplomáciai tárgyalások útján mentheti meg. Második Gergely pápához fordult, és kérte, hogy kössenek a lengyelek számára előnyös békét. Ha ez bekövetkezik, akkor a cár a birodalmát és minden alattvalóját átvezeti a katolikus egyházba. Utólag kiderült, hogy rettegett Iván cár félelmében és a kétszínű magatartásában a saját érdekében megígért mindent, de nem teljesített semmit. Célja az időnyerés és a védekezésre való felkészülés volt. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a november 28-ára dátumozott szám 30 oldalán plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 24 cikket találunk. A 6. oldalon mondja Tolnai Lajos főorvos, az Irgalmas Rendi Kórház nőgyógyászati ambulanciájának vezetője, hogy Magyarországon az újszülött gyógyászat roham léptekkel fejlődött. A 24 hetes korban világra jövő magzatoknak 70%-a, a 28. hét után a világra jötteknek 95%-a életbe marad. Érdekes felfedezés volt számomra, hogy amióta Lengyelországba betiltották az abortuszt, azóta a korábbi 8%-ról 3%-ra csökkent a koraszülöttek száma. Tehát van összefüggés az előzményben szereplő terhesség megszakítások és a koraszülés gyakorisága között. Többször megtapasztaltam az ima hatását. Volt olyan eset, hogy az anya ott kínlódott órákon át a szülőszobában, a kisbabája a gyógyszerek hatására meg sem mozdult, az imádság hatásának viszont nem tudott ellenállni, és 3/4 órán belül megszületett. A 7. oldalon írja Köntös László, hogy sajnálatos módon azt kell mondanunk, hogy korunkban szinte általánosan elfogadottá vált az a gondolat, hogy az ember végső jövőjének kérdéseivel az üdvösség és a kárhozat összefüggéseivel, az emberi lét rendeltetésének, értelmének, céljának nagy titkával nem kell már foglalkozni. A 12. oldalon írja Balogh Zila Teodóra, hogy a Magyar Református Egyház 73 év után új énekes könyvet kap, amelyet advent első vasárnapjától, az egyházi év kezdetétől hivatalosan is használhatnak a gyülekezetek. A kötet sajátossága, hogy a 667 énekből álló gyűjtemény fejezetei a számozás alapján tovább bővíthetők, illetve hogy imádság gyűjtemény is kapcsolódik az énekekhez. A 15. oldalon írja Karsai Eszter, hogy ma már tudjuk, hogy a beszéd az emberi kommunikációnak csak egy kis része. Sokkal többet árul el a beszédünket kísérő testtartás, kéz- és arcjáték, a hanghordozás és a hangsúly, a szünetek, akadozások, nevetgélés és köhétselés, és még sok más apró jelenség. Mégis érdemes rendszeresen vizsgálni és elemezni magát a beszédünket, a tartalmát és az üzenetét. Mit mondtunk, milyen szavakat használtunk, helyesen fogalmaztunk-e? A 17. oldalon írja Pocsai Miklós, hogy lassan belépünk az ünnepi időbe. Az utóbbi évben a Covid miatt nagyon más volt az ünnep, mint az azt megelőző békeidőben. Hogy a mostani évben milyen lesz, ez kérdés, mert a Covid bármit hozhat újra. Bizonytalanság jellemzi a napjainkat, hónapjainkat és az éveket, amelyeket most élünk meg. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a november 28-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 31 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a Szociális Testvérek Társasága egyike azoknak a múlt század elején létrejött, a világban szolgálatot vállaló közösségeknek, amelyek az új kánonjogi besorolásban az apostoli élet társasága címszó alá kerültek. Különlegessége, hogy magyar alapítású és nagyon hamar nemzetközivé vált. A központja nem Rómában, hanem Magyarországon van. Az alapító gondolat 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája nyomán született. Komáromban 2021. január 6-án Szent Mise keretében nyílt meg az Eszterházi János emlékév. 120 évvel ezelőtt született a mártír sorsú felvidéki politikus, akinek boldoggá avatása már elkezdődött. A 80-as évek végétől kutatja Eszterházi János életét Molnár Imre történész, aki elmondta, hogy otthon a nagyapám mesélt róla nagy elismeréssel. Istennek hála 1988-ban a Magyarság Kutató Intézetbe kerültem, amely új intézményként az Országos Széchenyi Könyvtárba kezdte meg a működését. A feladatom a csehszlovákiai magyarság múltjának kutatása volt. A két háború közötti régi felvidéki lapokat nézegetve feltűnt, hogy szinte minden újság első vagy második oldalán találkoztam a nevével. Ekkor döbbentem rá, hogy egy olyan emberről van szó, aki egész életében a nemzetét és az egyházát szolgálta. 4 esztendős volt, amikor a magyar édesapja meghalt. A fiához intézett utolsó kívánsága az volt, hogy legyen jó hazafi és jó keresztény. A 4. oldalon írja Stankó Attila, hogy a keleti nagy doxológia, azaz Isten fölségének dicsőítése szövege a reggeli Isten tisztelet részét képezi. A Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségére ámen szavakat követően imádkozza a közösség. Minden nap áldunk téged, és dicsérjük nevedet örökké és mindörökké. Add, Urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat. Áldott vagy Te, Urunk, Atyánk Istene. Dicséretes és dicsőséges a Te neved mindörökké. Amen. Legyen, Uram, a Te kegyelmed rajtunk, amint Te benned bíztunk. Kedves hallgatóink! A november 28-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemle készítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.